60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Júli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Szokás szerint mára is 5 különböző színes interjúval vártuk Önöket. Elsőnek húsvét lévén bemutatunk valakit, aki hobbiból a magyar bort népszerűsíti a világban. Napjainkban igencsak el kell a segítségnyújtás, de vannak olyanok, akiknek ez nem csak most fontos. Azután 2 interjú következik, ahol bemutatunk egy-egy olyan szemét, akik a pandémia alatt is képesek voltak optimisták maradni. Végül, közeledve a körtészet napjához, József Attiláról és a róla szóló legendák igazságáról hallhatnak. Jó szórakozást kívánunk! A most következő beszélgetés 2019-ben készült. Nem volt módunkban felvenni a kapcsolatot az interjú alanyjal, de meggyőződésem, hogy meghallgatván az interjút, Önök is biztosak lesznek benne, a járványban csak átmenetileg szünetelteti a hobbiát.
Mai vendégem Füle Lídia. A Pannon Borműves Szék karácsonyán ismerkedtünk meg, és miről beszélhet ilyenkor az ember? A borról. Hogy kerültél te kapcsolatba borral?
A leges-legelső történetem az egy kedves kollégához fűződik, akitől 4-5 évvel ezelőtt kaptam egy palack bort, ami Ausztrália, Újvilág, csavarzáros tétel, és nem nagyon hittem, hogy egy igen drága bor és csavarzár alatt minőséget rejthet, és végül is a boroktatón, a borkollégium tanárnője, dr. Mészáros Gabriella kérésére vagy tanácsára egy karácsonyi tekintetében felbontottuk, és teljesen nagy meglepetéssel fogadott az eredmény. Egy csodálatosan forró jégövhöz kapcsolódó lekváros, szilvás, áfonyás, szedres, kakaós kávés csoda került a poharamba, és akkor elhatároztam, hogy jó, én ezt szeretném látni valóságban. És ennek eredményeként utaztam ki Ausztráliába egy 2 hónapos szabadságra, ahol részese lehettem az egyetemi hallgatókkal együtt a szüretnek, illetve saját kezdeményezés egészen a keleti part északi részére Cairnsig utaztam fel, ugye azt már tudjuk, hogy trópus, és olyan éghajlat jöv, ahol ugyan a szőlő nem terem meg, de az összes trópusi gyümölcs annál inkább, és az idősebb házaspár ezt csinálja főállás, vagy a dzsungel kellős közepén a trópusi gyümölcsökből, a, ugye a borkészítés eljárása szerint inkább reduktív eljárással is bort készít. Hát akkor, amikor egy hetet velük töltöttem, akkor marakujából csináltunk bort. Illetve maga az a tevékenység, amit most végzek, a borkollégiumban tanulok, és segédkezem, dolgozom, hobbiból borbloggerkedem, de amihez igazándiból most a szabadidőmet szentelem, hogy egy olyan borvacsorá tematikában dolgozhatok, illetve hobbiból együtt lehetek a kedves vendégeimmel, ahol nem csak étkezünk, tehát nem csak a gyomor, hanem az elme is munkára van fogva. A célom az, hogy egy nagyon picikét, tudom, hogy egy porszem a sivatagba, de valamilyen úton, módon tudjam az edukált kultúrát, magyar borfogyasztást egy picit növelni, vagy emelni, vagy megmutatni a kedves vendégeknek, hogy mi van, és miről szól az a bor abban az üvegben, vagy pohárban. És ennek az eredménye, hogy Pest bizonyos pontjain, vagy vidéken éppen adott felkérésnek megfelelően kis csoportos foglalkozás keretében 14-16 fővel U-alakban megterítjük az asztalt, én készülök kis könyvecskével, jegyzetekkel, térképpel, ábrákkal, mintákkal, és párosával kóstoljuk a borokat, kifejezetten nagy kontraszttal, tehát egy vékony testű kadarkát, mondjuk szembeállítok egy argentin malbekkel, és megbeszéljük, hogy melyik mitől milyen. És remélhetőleg úgy távozik a vendégem, hogy valami kis apró dolgot, de megjegyzett a készítésből, és akkor ezzel megtiszteltük a terméket is, illetve ebben együtt természetesen a borászt, akinek nem kevés ideje, munkája, tudása fekszik benne.
Az első borvacsorád hogy sikerült, hogy szervezted meg, hogy jött az ötlet?
Ugye az érdeklődésnek az eredménye az lett, hogy elvégeztem egy közép és egy felsőfokú szomelié tanfolyamot, hogy nem dolgozom szomeliéként, ez anglia és amerikai végzettségű papír, de ahhoz, hogy borértőnek hívjam magam és tudjam, mit veszek le a polcról, szerintem megfelelő. És ezt a hátteremet az itteni holland menedzserem tudta, és ő ugyan harmadik éve ült Magyarországon, és nem magyar, viszont rettentően szereti szexádis Villányi. Villányinak hívja ugye Villányt, illetve az ő főnök asszonya Houstoni, és szokásosan negyed évent érkeznek Magyarországra, hát mondjuk, hogy pofa vizitre, tehát effektíve beszámoltatni bennünket, hogy hogyan és miként alakulnak a számok. És megkért Romke, hogy Nancy érdeklődik a borok tekintetében, és nagy szenvedélye, hogy Houstonban a háza a saját pincéjében is gyűjti az autokton borokat, tehát legyen ez egy grusza pirávi akár, és hogy nem mesélnék róla neki. És ez nekem nagyon-nagyon motivált, hogy te jó Isten, egy amerikai hölgy érdekli, mit jelent az, hogy kék nyelű, meg jufark. És így belevetettem magam, jegyzetekkel készültem, összeválogattam a borsort, hogy kifejezetten a nagy magyar szőlőfajtáink felkerüljenek. Például egy somlói pezsgővel indítottunk, átbeszéltük Tokajt, kéknyelő, jufark, furmint, minden, ami számomra ugye fontosabb és minket képvisel, azt átbeszéltük és kitárgyaltuk. És ez olyannyira jól sikerült, hogy Nancy, amikor hazament, a Houstoni intranet szájtra fölposztolta egy kommentet, hogy a 35 éves céges business dinnerei közül ez volt a legolcsóbb és a legjobb. És ezt követve jöttek az e-mailek Houstonból, ahol nagyon-nagyon sok, több mint 8000 dolgozónk van, hogy ki ez a Lidia, mi volt itt Pesten, ha jövünk, mi is szeretnénk, meg mi van, és ugye közvetlenül őket én nem ismerem, mert ugye hatalmas cégóriás, és direktben nem dolgozok velük, de hát ők a Houston irodában dolgoznak, és ezt követően lett második, harmadik, negyedik a cégen belül, és a budapesti étterem, akit kiválasztottam nekik, mert optimális volt az ő kis ízlésileg, az egy olasz étterem. Ott kérdeztek meg és kértek fel, hogy ez így tök jó, hogy a kis pince, ami ott lent van, és csak a borok tárolására szolgál, és nem termel bevételt, az hip-hop egy estal a 500 000 forintot megtermelt, mert ugye a céges vacsorába ez belefért, mint keret, hogy nem ezt csinálnák valami ilyesmit a publicnak, hogy akkor bővítsük ezt a lehetőséget. És egy éve lesz, idén februárban indult a legeslegelső vacsora, és ebből lett második, harmadik, sokadik, és most igen gyakran előfordul, hogy mondjuk csapatépítő program vagyok, vidékre Lajos Mizsiba, Gerébi Kúriárba, vagy éppen idén végeztem a CEUN egy MBA végzettséget, ott most visszakértek, vagy visszahívtak karácsonyi műsorgyanánt. Az adott szituáció éppen, amivel meg felkínált, vagy adta lehetőség, most szilveszterk a Hotel Sopron szilveszteri vendégeinek lesz egy délutáni program. Ahogy a lehetőség, vagy a kedv, vagy az élet adja, mert hál' Istennek mondhatom azt, hogy nem vagyok megélhetési szomelizé, így szokta mondani a családom, hanem addig, amíg kedvem, lehetőség, időm, energiám adja, már pedig ha készülök egy vacsorára, akkor igyekszem maximálisan azt adni a vendégeknek, amivel tényleg tanulnak, feltöltődnek, és egy élménnyel térnek haza.
Mondtad korábban egy magánbeszélgetés során, hogy hűséges vagy, és 14 éve dolgozol ennél a cégnél. Erről a cégről egy pár szót, ha mondanál, mit csinálsz itt, hogy kerültél ide?
Amikor befejeztem az egyetemet, előtte éltem kint Angliában egy évet, és amikor hazaérkeztem, ugyan tanítottam az angolt, de láttam, hogy ez így nem lesz jó, mert csak felejtem, és szerettem volna angol nyelvű munkakörnyezetbe kerülni, illetve amikor befejeztem az egyetemet, akkor a szakdolgozatomat is az SAP, a vállalatirányítási rendszerből írtam, és a cégnek a szerves működése. Tehát a szakmámban szerettem volna elhelyezkedni, és effektív a diploma után 2 héttel volt munkám, itt kezdtem annak ide, és azóta is itt vagyok. Ez egy a legnagyobb olajmulti a világon, illetve amerikai olajmulti, 1400 leányvállalat van a világon, és ilyen szolgáltató központ, amit Budapesten van, ez 10 van, fel van osztva tulajdonképpen a világba. Célja az, hogy hatékonyabban és minőségi munkát adjunk ki Houston számára, hogy ez érthető legyen a kedves hallgatók számára. Van egy kollégám Kamerunba, illetve van egy kollégám Norvégiába. Ügyesen összerakja az éves beszámolót és az eredményt a norvég vagy a kameruni számíteli törvény szerint. Sőt, hát nyilvánvalóan befizetik a társasági adót is, az adott ország számviteli szabályozása és adószabályozása szerint. Igen, ám, ez a cég mégiscsak amerikai, és New Yorkban is produkálni kellene valamilyen számokat, és itt viszont nagyon nagyobb eltérések is problémák, hibák keletkeztek, és azt mondta a menedzsment, hogy jó, akkor központosítsuk, integráljuk egy olyan helyen, ahol a dolgozók kifejezetten az amerikai szabályozást követik. És ennek az eredménye, hogy van 600 kontroller Budapesten, 500-an vagyunk IT-sek, és egy másik 500 ember, aki customer service-szel foglalkozik. Ez is érdekes legyen, Mozambikba új fúrótorony épül nekünk most, ott az, hogy legyen e-mail, meg legyen szerver, azt a budapesti kollégák látják el, mint informatikusok.
Nyilvánvaló ebből kifolyólag rengeteget utazó utazásait során megkeresed annak a vidéknek a borvidékét, azokat a helyeket, ahol borral találkozol?
Igen, kifejezetten, és ez nagyon-nagyon öröm számomra, hogy a cégnél kifejezetten van lehetőség, hogy a business trip-et összekapcsoljuk private utazással, és akkor jelzem, hogy előtte utána egy hetet kivennék szabadságnak, vagy kibővíteném, majd változtathatom, és mindig megragadom az alkalmat, hogy adott ország, ahova éppen utaznom kell, kicsit megbővítem, vagy úgy alakítom az útvonalat, hogy beleférjem. Legutóbb most éppen befejeztem projektet, eladtuk a szicíliai olajfinomítónkat, és hát sokat voltam emiatt Rómába, hát ezt mindig úgy osztottam, szoroztam, hogy a üzleti rész előtt is után néhány napot töltsek olyan borvidéken, ahol van lehetőségem tovább tanulni, tehát így voltam visszaismételve többször Toszkánába, Firenze, Siena, mint a két nagy fővárosa ugye Toszkánának, de ha nem mentem olyan messzire, akkor csak kimegyünk Rómától, 20 km van Frascati, Láció, Umbria, minden olyan terület, ahol tényleg lehet személyesen a borászokkal találkozni és beszélgetni.
Füle Lidiával Meskóbán beszélgetett. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Torda Judit beszélgetőtársa egy közösségen belül számtalan helyen segít önkéntesként.
Sokszor halljuk mostanában, hogy az édesanyáknak karrier és a gyerek között és a család között kell választani. Erre rácáfol Kötvényesi Mónika, aki 5 gyerek mellett, orvosi hivatás mellett és önkénteskedés mellett is el tudja látni a feladatait. Mindig orvosnak készül?
Azt hiszem, hogy elég korán eldöntöttem, hogy valami segítő szakmában dolgozom, és nagyon szerettem a biológiát, a kémiát, és így középiskolás korom óta körülbelül.
És akkor onnan van a férjel való ismerettség is, ugye?
Igen, az egyetemen találkoztam.
Az egyetemen, és akkor már elkezdődött a gyermek áldás is, ugye?
Nem, diploma után én dolgoztam, és 27 évesen szültem az első gyerek.
Hogy fér bele az önkénteskedés? Egy szervezetnek a tagja, illetve rendszeresen jár Afrikába.
A Szent Egidio közösséggel egyetemista koromban találkoztam.
Ez milyen régóta működik ez a szervezet?
A Szent Egidio 1968-ban a második vatikáni zsinat gyermekeként született Rómában. Fiatalok alapították ezt a lelkiségi mozgalmat, és azóta világ több mint 70 országában elterjedt.
És Magyarországon?
4 földrészen jelen van. Magyarországon a rendszerváltás után 89-ben alakult az első közösségünk, és jelenleg Budapesten, Pécsett, Monoron és Győrben vannak Szent Egidio közösségtől. Magyarországon Szent Egyednek is hívják. Ez az apostoli szentcég áldásával működő közösség, egy ökumenikus szellemiségű katolikus mozgalomról beszélünk, nem egy szekta. Mindenki a hétköznapi élete mellett, tehát a családja, a hivatása, a munkája mellett segíti a szegényeket, és közös imádságokon ülünk össze esténként. A világért, a betegekért, a békéért.
Értem, tehát kimondottan a szegénység.
Igen.
Hajléktalanok.
Hajléktalanoknak szerdánként meleg vacsorát osztunk az utcán, havonta egyszer szegényeket, beígyét, este bígyét tartjuk a Gát utcai templomban, a 9. kerületben. Ott békeiskoláink működnek, ahol a kerületben élő szegény sorsú családok gyermekeinek tartunk foglalkozásokat minden héten rendszeresen, illetve hát több szociális otthonban időseket látogatunk, olyanokat, akiknek nincs családjuk, vagy nem látogatják őket, főként őket. de hát betegeknek is segítünk, például Rómában pszichiátriai betegeknek, fogyatékkal élőknek, vagy akár Afrikában a HIV pozitív anyákat kezeljük azért, hogy ne adják át a betegséget a gyermekeiknek.
Hány önkéntes tagja?
Ez egyfajta önkéntes vállalás, egyfajta életforma megélni a közösség lelkiségét, és észrevenni a szegényekben az Úr arcát, és neki segíteni közvetlenül. Tehát ez nem munka, senki nem kap érte pénzt. Afrikában is a saját erőmből, saját forrásainkból megyünk, saját szabadságunk terhére. A közösség tagjainak számát nehéz pontosan meghatározni, tehát a világban szerintem lassan 100 000-es nagyságrendben vannak, akik a közösség tagjainak mondhatóak. De azt szoktuk mondani, hogy aki együtt tölti velünk a húsvétot, és van egy szegény barátja, ez minden közösség tagja. Vannak, akik csak havonta egyszer jönnek segíteni, mondjuk szerdán este, van, aki minden héten.
Nagyon, nagyon rossz szóval élve divatossá vált most az önkénteskedés? Vagy csak egyszerűen nem így hívtuk, mert régen is segítettük a szomszédnéninek, meg elhoztuk a másik gyerekét az óvodából. Az is önkéntesség volt tulajdonképpen.
Vannak olyan időszakok, amikor akár nem vallásos, de ténylegesen teljesen civil önkéntesség, az egy kicsit divat is. De szerintem egyrészt még mindig nem segítünk eleget. Másrészt az a baj, hogy egy kicsit hiánypótlás az állam sok feladata helyett.
Kik állnak önkéntesnek? Milyen habitussal rendelkező, vagy milyen motivációjú emberek segítenek?
Ez egy lelkiségi mozgalom. Az embernek van egyfajta hite, és azt megpróbálja tettekre váltani. Az evangélium szavait megpróbáljuk tettekre váltani. Ez nem teljesen ugyanaz szerintem, mint egy civil alapítvány, ahol csak nagyon jó fej vagy szociálisan nyitott emberek próbálnak segíteni másoknak a szabad idejében. Kereszténynek lenni az egy életforma.
Ez egy forradalom.
Tehát itt nyilván a kicsit más az alapkoncepció. De nagyon szeretjük az egyébként nem vallásos civil szervezeteket, nagyon jó kapcsolatokat ápolunk, egy csomó szociális területen együtt tudunk dolgozni, de nyilván más keresztényként megélni a hitünket, mint csak önkéntesként.
És Afrikába hogy jutottál?
A közösségnek van egy programja, úgy hívják, hogy DREAM, angol betűszó és egy rövidítés, gyógyszerek és források elérhetővé tétel az AIDS és az alultápláltság ellen. És ebben a programban mi így a 2000-es évek eleje óta ugyanazt a legmodernebb AIDS kezelő terápiát, ugyanazokat a laborfeltételeket és minden mást, ami mondjuk az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában megadható egy HIV-pozitív betegnek, ezt elvisszük a szegény fekete-afrikai országokban, és különösen anyákat kezelünk, hogy ne adják át ártatlanul gyermekeiknek ezt a vírust, és így ne egy halálos betegséggel induljon az életük.
Milyen országban?
Mozambikban kezdtük ezt a programot, de azóta 11 fekete-afrikai országban jelen van a DREAM. Malawiban, Mozambikban, ahol most az elmúlt hetekben óriási ciklon okozta áradások vannak, erről lehetett a magyar médiában is hallani, ott például Beirában meg is sérült a DREAM központunk sajnos, ami az egyik első központunk volt, de Guineában, Kongóban, Kenyában is még több országban jelen vagyunk ezzel a programmal. Az elmúlt 15 évben így a haldoklók ellátásából gyakorlatilag járóbeteg ambulanciákká váltak, akár a mi központjaink is, amik Afrikában pilóta programként indultak. Hát ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen úttörő program volt, tehát nagyon sokáig a WHO, a komoly egészségügyi szervezetek azt mondták, hogy Afrikában nem lehet kezelni az AIDS-et, nem lehet elvinni ezt a bonyolult gyógyszeres terápiát, holott az afrikai embereket ugyanúgy meg lehet tanítani. Mi megpróbálunk mindenhol a helyi egészségügyi állami rendszerekhez kapcsolódni, és azoknak a fejlesztését se elősegíteni. Afrikai embereknek teremtünk munkát ezzel a programmal, tehát mi innen távolról Európában csak önkéntesként segítünk valóban időnként, turnusokban oda utazva Afrikába, de gyakorlatilag ők dolgoznak a DREAM központokban is. Azóta, hogy ez a pilóta program elindult, és bebizonyította a világnak, hogy a tudományos világnak is, hogy igenis lehetséges a járványt visszaszorítani azáltal, hogy a kezelést is biztosítjuk, nem csak a prevenciót. Ezáltal így a WHO is elfogadta a mi kutatási eredményeinket, a terhes anyák körében végzett kezelésünk tapasztalatait, és a nemzetközi szakmai protokollokat ez alapján írják meg. Tehát ez tényleg egy valóban úttörő pilóta programot, amit elindítottunk, és ennek is köszönhetően elindultak az állami AIDS kezelések is ezekben az afrikai országokban. Most már gyakorlatilag például Malawiban, ahol én szoktam járni, minden terhesnőt szűrünk étre, tehát elindult egyfajta állami felelősségvállalás is. Ez a komplex program, amit mi csinálunk, ez megmutat, hogy igenis a gyógyszeres kezelés is szükséges hozzá, mert ha kezelünk egy HIV pozitív szemét, akkor annyira alacsony a vírus terítettsége a szervezetében, hogy nem adja tovább, például maga nem fertőz. És ezzel a járványt önmagában is nagyon le lehet csökkenteni, sőt, ha minden AIDS beteget elkezdenénk, vagy HIV pozitív beteget elkezdenénk kezelni, akkor gyakorlatilag meg is lehet állítani a járványt. Tehát amikor mi elkezdtük ezt a programot, több mint 30% volt az átfertőződöttség, például Mozambikban vagy Maláviban, és most ilyen 15-16% között van. Tehát amíg az ember csak egy halálos betegség diagnózisát kapja meg, és reménye sincs a kezelésre, addig valószínűleg nem sok érdeke fűződik ahhoz, hogy megtudja, hogy beteg. Amíg Magyarországon nem kezdték el kezelni a daganatos betegségeket, addig a betegek nem szerették megtudni, hogy nekik daganatos betegségük van, és meg fognak gyorsan halni. Afrikában, amíg a kormányok 90-es években nem néztek szembe ezzel a járványon, amíg ez teljesen tabu téma volt, addig nyilván az emberek nem mentek el HIV-tesztet végeztetni, és nem akarták megtudni, hogy betegek, mert ez gyakorlatilag azt jelentett, hogy megkapta valamit a halálos ítéletét. Ez a pilóta program, amit elkezdtünk, azért nagyon fontos, mert megmutatta, hogy igenis lett egy másfajta szemlélet Afrikával szemben. Ezeket a tabukat meg lehet dönteni. Ebben rengeteg munkánk volt. Egy csomó emberrel, kormányokkal, parlamentekkel kellett beszélni, például Mozambikban, ahol elindult ez a program, ahol Andrea Riccardi, a közösség alapítója, többször felszólalt. És amint megértették az emberek, hogy igen, a kezelést is el lehet vinni, akkor elmertek menni meg csináltatni a tesztet. A Dream programban afrikai emberek dolgoznak. Igenis meg lehet őket tanítani a legfejlettebb molekuláris biológiai laboratóriumi technikák alkalmazására. Rengeteg pánafrikai képzést tartottunk ezekben az években. Orvosoknak, ápolóknak, gyógyszerészeknek, technikai dolgozóknak, mindenkinek, de nagyon is tanítható az afrikai nép.
Milyenek a körülmények?
Malaviban például vidéki helyeken olyanok a körülmények, hogy nincsen víz meg áram a kunhókban. 10 kilométereket kell gyalogolni azért, hogy a falu szélén lévő útról a lányokhoz vigyék a vizet. Az élet, az alapvető életfenntartás és sokkal többet dolgoznak az emberek. Nagyon-nagyon nyitottak, iszonyú kedvesek a malawi emberek, és nagyon hálásak, mint a segítségért. A közösségnek van egyfajta ilyen szemlélet, hogy Európa, tehát hogy Európát és Afrikát egy közös kontextusban kell látni. Mert ugye, ahogy a globalizáció hatásai, a környezetszennyezés hatásai pont a legszerencsétlenebb országokat
sújtják. Szóval van még tennivalónk akkor. Nekem is személy szerint a mentalitásban és egyáltalán igen, a segítőkészségben.
Szerintem nagyon fontos lenne megismerni ezeket a világokat, mert nagyon keveset tudunk, nagyon keveset beszélünk Magyarországon Afrikáról.
Hámen Zsóka egy optimista vérbeli pedagógussal beszélgetett.
Ebbe a pandémiás helyzetbe nagy öröm, ha van olyan, aki meri vállalni a feladatot, hogy amit eddig végzett, tovább is folytatja. Nevezetesen a tanári munkáról van szó. Akivel ma beszélgetek, az egy fotótanodának a tanárura, aki már 5 éve folytatja ezt a tevékenységet, és nem fejezte be akkor se, amikor veszélyessé vált az üzem. Szalai Sándorral beszélgetek, aki az Albertfalvi Közösségi Ház fotótanodájának a vezetője. Mi ez a fotótanoda, és hogy működik?
Szalai Sándor vagyok. A pandémiás helyzetre való tekintettel betartjuk az előírásokat, úgyhogy kint vagyunk most a szabad téren, egymástól kellő távolságra. A foglalkozásomat tekintve nyomdamérnök, műszaki tanár vagyok, tehát ebben a tekintetben én tanítottam a nyomdászokat, így a fotózást, fényképezést, képfeldolgozást is. Amikor elmentem nyugdíjba, akkor hiányzott a tanítás. Addig is nagyon szerettem tanítani, ezóta is, tehát ezt a jó szokásomat megtartottam, és Albertfalvi önkéntesként továbbra is tanítom a 60 pluszosokat képfeldolgozásra. Ebben a helyzetben különösen szükség van arra, hogy valamilyen értelmes dologgal foglalkozzunk, mi 60 pluszosok, sőt most már velem együtt 70 pluszosok, nagyon szeretik, tartalmas, értelmes munka.
Kik azok, akikkel foglalkozol?
Tanulók nagy része 60 plusz fotókörös, de néhányan már csatlakoztak hozzájuk ezen kívül is. Hölgyek, urak, én igyekszem olyan feladatokat adni, ami egyrészt egymásra épül, tehát egyrészt nehézségi fogva, másrészt pedig technológiailag. A másik pedig, hogy csiszolja az elméjüket, hiszen van egy régi mondás, ami úgy szól, hogy meszesedés ellen eszesedés.
Tehát nagy öttön mondás, igen.
Ezt próbálom tartani. Hát a részemről sikeres ez a dolog, mert én aztán reggeltől estig el vagyok ezzel foglalva. 30 emberrel foglalkoztam, rendszeresen ugye egy-egy csoportban 7-8 ember, tehát ennek megfelelően 3-4 csoport is működött egyszerre nevelünk sokan, hiszen mindenki hozta magával a laptopot, én már projektoron kifeszítettem az anyagot. Most 20-an vagyunk, úgyhogy ez is nagyon jelentős létszám.
Először még csak küldted az anyagokat a számítógépen, és mi megcsináltuk a képszerkesztést, visszaküldtük. Most viszont nagy örömömre van már Skype is, nem csak az unokáknak, hanem nekünk is. Hogy sikerült megoldanod, hogy számítógépes, videós felvétellel mutatod be az anyagot?
Már korábban is tartottam úgynevezett FOKA csoportnak ilyen csoportos előadást. Rövid magyarázat, a FOKA elnevezést a fotósok karanténban rövidítésből származik. Most a technikát fejlesztettem, eleinte telefonon. Tehát szó szerint egy-egy emberre telefonon fölvettem a kapcsolatot, mind a ketten bekapcsoltuk a gépet, és közösen megoldottuk. Ez nagyon jó, de még jobbat találtam ki, nevezetesen, hogy készítek felvételt, tehát léteznek ilyen programok, amikkel felvételt lehet készíteni. Vásároltam egy ilyet, vettem egy olyan fejhallgatót, ami van mikrofon is, és ezzel most már tudom rögzíteni azt, hogy én a számítógépen mit mutatok be. Ezt nagyon szeretik, mert le tudják állítani, többször vissza tudják nézni. Ehhez persze elküldöm az eredeti képet, és ők is a művelet sort el tudják végezni.
Mi a visszajelzés?
Erre több visszajelzés is van. Az egyik az, hogy látom nap mint nap, hogy milyen képeket tesznek fel a közös levelezésre, vagy a Facebook csoportra, de nagyon sok dicséretet kapok, tehát írásban megfogalmazzák, hogy hú de hasznos, hú de jó, és valóban így van. A MAFOSZ, ugye Magyar Fotoművészek Alkotó Szövetsége, tudunk küldeni képeket, és évről évre észreveszünk, hogy jobb és jobb minőségű képet sikerül fényképezni, kivágni, korrigálni, előállítani. Több olyan visszajelzés is jön, hogy nagyon jó, hogy ezzel az egésszel foglalkozunk, hiszen nem lustulok el, nem punnyadok, hanem értelmes dologgal töltöm az időt.
Gondoltad ezelőtt 30 évvel, aktív pedagógus korodban, hogy egyszer a technikai fejlődés lehetővé teszi ezt?
Nem, mert akkor még ilyen nem volt, még internet sem nagyon. Szerintem 30 évvel ezelőtt még internet sem volt. De ha már így fejlődik a technika, akkor igyekszünk lépést tartani. Hát én a magam részéről korszerű nagypapa vagyok, ahogy az unokák szokták fogalmazni, mert tényleg okostelefontól kezdve internet, Skype, mindent használunk.
Remélem tudod, hogy van a csoportban egy 89, majdnem 90 esztendős hölgy is, aki nagy lelkesedéssel készíti a feladatokat. Szerintem ez azért is van, mert a tanár úr visszajelzése, a dicséret, az ösztönzés, a motiváció, hogy senkit nem hagy cserbe, tovább viszi a lendületet a tanulók felé. Szerintem ez a mai világban nagyon fontos. Jövőre nézve milyen terveid vannak, ha sokáig tart még a bezártság?
Visszatérve az előző témára, ő az egyik legszorgalmasabb tanuló. Egy héten egyszer szoktam feladatsort elküldeni, egyre inkább olyanokat, ami önálló munkát igényel, és az első között van, aki erre szokott válaszolni, megoldást szokott küldeni, és ő is már többször megdicsért. A tervek. Hát ha ez a pandémia így folytatódik, akkor ugyanezt csináljuk tovább, de természetesen attól még nem áll le az élet. Ha nincs pandémia, akkor az Albertfalvi Közösségi Házban, Bölcs utcában, Kéru utcában szoktunk kiállításokat tartani. Ez most nem szűnt meg, hanem megváltozott. Rendszeresen tartunk továbbra is virtuális kiállítást. Ami azt jelenti, hogy az Albertfalvi Közösségi Ház a saját Facebook oldalára teszi fel a kiállítás anyagát. Konkrét számokat mondjak. 2020. március második hetében nyílt egy fotókiállításom, Színház az egész világ címmel, és másnap kezdődött a pandémia. Hát akkor kényszerhelyzetbe kerültem, annak semmi értem, hogy a falon vannak a képek, mit csináljak? Hát azonnal megoldottam, úgyhogy készítettem egy virtuális kiállítást, tehát a képeket bekereteztem, feliratoztam, és felkerült a Facebook oldalra. Ezt tovább fejlesztve 2021. január második hetében, kedden, nyitott megint egy virtuális kiállítás, az pedig az egész fotókörre vonatkozott 2020 legjobb képei címmel, tehát ezek azok a képek, amiket a MAFOS-ba elküldtünk. Márciusban, tehát idén márciusban szintén megjelent egy virtuális kiállításom, és ez így folytatódik, már következő hónapban és azután következő hónapban is várható, két fotótársamnak lesz önálló kiállítása, természetesen virtuális kiállítása. Tehát, ha a pandémiás helyzet nem oldódik meg, akkor ezt folytatjuk, ha megoldódik, akkor természetesen személyesen fogunk találkozni. De érdekes módon felvetődött az igény, hogy ha személyesen tudunk találkozni, akkor is folytassam ezt a felvételt, készítését, mert annyira hasznos, hogy meg tudják állítani, meg tudják nézni.
Kedves tanár úr, gratulálok, hogy ebbe a nagyon bizonytalan és veszélyes időszakba fölvállalta a 60 pluszos tanítványok tanítását online, és igyekszik motiválni őket, hogy ne keseredjenek el, hiszen a mi korunkban már az is nagy öröm, ha meg tudunk oldani egy fotós feladatot. Ha már a fotózás, mint olyan, kicsit kiszorult most az életünkből. Köszönöm szépen az interjút!
Kecske ment a kis kertbe, a káposztát megette. Vigyázz, kecske, ugorj ki, jön a gazda megfogni. Kecske ment a kis kertbe, a káposztát megette. Vigyázz, kecske, ugorj ki, jön a gazda megfogni.
Én egy csodálatos világba vezetem önöket, amit csak átmenetileg és csak részben gátolt meg a pandémia.
Egy lakott területét elhagyva táblák irányítanak utunkon. Utunk célja a Kecskevilág nevű tanya, vagy farm, majd mindjárt kiderül, és amikor megérkezünk, akkor nagy meglepetésünkre semmiféle állat nincsen, csak egy nagyon-nagyon hangulatos fogadótér, ami tele-tele régiségekkel, ahol mindjárt meg is lehet tanulni, mi micsoda. Aki vár minket, Herceg Anita, egy családi gazdaságnak a vezetője, és arra kérném, hogy ne a sajtkészítésről beszélgessünk, mert az nyilván sok területen megjelenik, hanem itt egy különleges légkör van. Különleges légkört adja az, hogy kisebb csoportokba gyerekeket is, és mit tudom, felnőtteket is fogad, ahol bevezeti a farm világába, hogyha erről beszélgetnénk.
Hát az idei évtől kezdtük el egyébként ezeket a farm túrákat, mert nagy igény mutatkozott rá a vendégeink köréből, hogy ne csak ott legyenek az állatok is, hogy önállóan megnézhessék, hanem hogy legyen hozzá egy ilyen keret, hogy mi mutassuk meg az állatokat, elmeséljük róluk a velük kapcsolatos tudnivalókat, érdekességeket, és ezért találtuk ki ezeket a farmtúrákat, amiket jellemzően hétvégi délelőttökön szoktunk levezényelni, és ezek pontosan erről szólnak, hogy megmutassuk az embereknek, hogy milyen állatok élnek a tanyán, miért tartjuk ezeket az állatokat, mit mivel etetünk.
Ehhez társul az, hogy a gyerekeknek itt a sajtkészítést is kicsibe bemutatják.
Ezek külön programok, amikor sajtkészítést tartunk gyerekeknek. Ilyenkor igen, megmutatjuk a gyerekeknek, hogy miből hogyan készül a sajt, illetve ők saját maguk elkészíthetik az első kis sajtjukat.
És ez milyen formát?
Tehát egy pici beszélgetés után, amik közben megtudják, hogy mit miért csinálunk, nyilvánvalóan az ő szintjükön, utána összetörik az alvadékot, amit mi már előkészítettünk nekik, majd az összetört alvadékot kis formákba mindenki önállóan belenyomkodja, és az lesz az ő saját sajtja, amit haza tud vinni.
Hát ez külön élmény akkor hozza.
Igen, nagyon szeretik.
És akkor utána következik az, amikor kimennek a farmra.
Így van, és akkor a sajtkészítő program része szintén az, hogy megmutatjuk az állatokat, illetve az összes lakót itt a tanyán.
És ez hogy alakult ki egyáltalán? Hogy jött létre ez a farm?
Volt 4 kecskénk. Aztán a 4 kecskéből lett egy picit több, aztán ugye a kecske meg a sajtkészítés indokolta, hogy akkor érdemes mellé disznót tartani.
Mert
a sajtkészítés során 10 liter tejből lesz 1 kiló sajt, és marad 9 liter tej savó, ami úgymond hulladék, de nagyon-nagyon értékes tápanyag, és mivel ennyit elfogyasztani nem lehet, ezért a disznókkal hasznosítjuk, így szoktuk mondani viccesen, hogy kolbász készül nálunk a tejsavóból, plusz egy lépést közbeiktatva. És akkor hát a disznók után jöttek a csirkék, mert hogy azok úgy elférnek bárhol, meg nagyon jól összeszedik a légylárvát. Hát aztán a többi állat meg mindenféle cserebere folytán ide került, és aztán lettek, és volt, amit megszerettünk és tartottunk. Aztán volt olyan, például volt nagyon rövid ideig tehenünk is. Rá kellett jönni, hogy nem vagyunk tehenes gazdák.
Az úgy, őket gondozást igényel?
Igen, meg külön helység kellett volna akkor a tehintej feldolgozáshoz és a többi egyéb dologhoz, hogy ne keveredjenek itt a kecsketeljel, és akkor inkább úgy döntöttünk, hogy maradjunk a kecskéknél, és inkább birkák legyenek a kecske mellett.
És a birka az kötődik valahogy hozzá, vagy az csak úgy járulékos?
A birka azért praktikus, mert a kecske ő szemmagasságban és attól fölfelé legel, míg a birka kimegy a legelőle, lerakja a fejét és eszi a füvet. Tehát így ők a sorok között a sok bodza meg mindenféle egyéb fölfelé növő cserje közöttük az ajnövényzetet karban tartják.
Tehát akkor abszolút tökéletesen mindenki és minden föl van használva.
Igen, igen, igyekszünk.
És feldolgozzák a disznót is.
Igen, a téli időszakban, ugye téli időszakban nem is ad a kecsketeljet, tehát novembertől februári körülbelül nincsen kecsketelj, és ebben az időszakban alkalmas az időjárás is a disznóvágásra, ugye hagyományosan is ez volt a disznóvágás időszaka, úgyhogy ebben az időszakban dolgozzuk fel a felnevelt disznók húsát.
Akkor az egész éves munkát ad folyamatosan.
Igen.
És mindezt hányan csinálják?
Hát igazából a tanyagerincét azt a párom és én adjuk, illetve hát vannak állandó segítőink, és vannak olyanok, akik alkalmanként, amikor egy-egy nagyobb munkafolyamat van, akkor jönnek segíteni. Az egész család részt vett benne természetesen.
És a mondhatni ősi látogató részben ott üzletek is vannak, és itt helyben árulják.
Csak itt helyben árusítjuk a sajttermékeinket, illetve a hústermékeinket, úgyhogy igen, itt, ahol most mi találkoztunk is, itt történik a vendégek fogadása, a téli időszakban itt történik a húsfeldolgozása, a nyári időszakban itt történik a tejfeldolgozása, illetve itt van a húsboltunk idézőjelbe, illetve a sajtboltunk, ahol a termékeinket meg lehet vásárolni. Itt értékesítünk, illetve a vendéglátás is itt zajlik. Ez egy tudatos döntés volt, hogy itt nincsenek állatok, ugyanis minél kevesebb az állat, nyilván annál kevesebb a velük együtt járó fosz és szakhatás, ami mondjuk az étkezéseket sokaknál zavarná.
De hát az egész látszik, hogy itt hosszú kockás asztalok, kecskeszőrrel leborított padok, régi kredencek és hasonló korú dolgok. Tehát ez láthatóan egy vendéglátásra berendezkedett valamit. Állandó közönségük van, vagy beesik valaki?
Nincsen ilyen, hogy beesik valaki, és akkor mi vendégül tudjuk látni. Természetesen a sajtboltból, vagy a húsboltból, ami éppen van, tud vásárolni hidegételt, és azt el tudja itt fogyasztani, mert nem ez a jellemző, inkább az, hogy bejelentkezett csoportok jönnek programrainkra, és akkor a programokhoz kapcsolódóan főzünk nekik valamit. Illetve hát a téli időszakban ugye a disznóvágás maga az egy egész napos főzőcske volt régen is, illetve mi igyekszünk ezt a hagyományt tartani, és ezért.
Effektív egy disznótoros vacsorára be lehet jelentkezni például,
van ilyen, vagy ilyesmi. Van ilyen alkalmunk, tehát minden évben úgy van, hogy van 3-4 olyan alkalom, amikor úgynevezett nyitott disznóvágást tartunk, ami azt jelenti, hogy bárki, aki megnézné, hogy hogy zajlik egy ilyesmi, eljöhet akár egész napra, akár csak reggel, akár délben, akár este, attól függően, hogy milyen munkafolyamatok, vagy melyik étkezés az, ami érdekli, attól függően kiválaszthatja, és akkor erre bejelentkezik, előre is tud jönni.
És akkor a nyári időszakban megmarad a kecske, és hát a sajtkészítés az mennyire van gépesítve?
Abszolút nincs, minden kézzel készül, van egy tejhűtőnk, ami gépesített, de hát ez
abszolút hagyományosan.
Minden kézzel készül, igen.
Az nagyon izgalmas lehet mindig nyilván azt is végignézni, tehát azt gondolom nem zajlik egy látogatás.
Hát igazából ugye maga a sajtkészítő helyiségünk sem látogatható, tehát ugye itt egészségügyi előírások miatt nem engedhetünk be oda bárkit, nem az szokott történni, hogy amikor sajtkészítés van, mert szokott lenni nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is ilyen sajtkészítő program, ezek általában ilyen késő délutáni programok, és akkor mindenki úgy szint elkészíti a saját sajtját, mint a gyerekek. Nyilvánvalóan, amit elmesélünk hozzá, elmélet, az nem ugyanaz, amit a gyerekeknek elmondunk, hanem egy a felnőtteket érdeklő, sokkal mélyebb tartalmú valami.
Tehát ez olyan szinten, hogy utána otthon bárki meg tudja csinálni?
Így van. Így van, tehát pontosan erről szól ez az alkalom, hogy elmondunk mindent, ami ahhoz tudni kell, hogy az ember otthon egy friss sajtot elkészítsen, illetve elmondjuk azt is, hogy mi az, amit ezen felül tudni érdemes, és nyilvánvalóan, hogyha valaki valóban otthon sajtkészítésre adná a fejét, akkor mindig megmondjuk nekik, hogy hívjanak bátran, ha elakadtak, mert hát egy csomó olyan dolog van, ami nála fog fölmerülni, mint probléma, és itt mi nem mondtuk el, mert nem jellemző, de mondjuk nála pont ez fog fölmerülni. Úgyhogy ezek a sajtkészítő estek, ezek így szoktak kérni, hogy itt mindenki elkészíti a saját sajtját, és akkor utána lehetőség van megint csak részt venni egy vacsorán, ami kifejezetten ilyen nagyon sajtos ételekből áll, hogy a levesbe is sajt kerül, meg a desszertbe is sajt kerül, a főételt pedig igyekszünk úgy megoldani, hogy legyen benne sajt is, és valamilyen különlegesebb bárány vagy kecskehús, amit nem nagyon fogyasztanak az emberek, miközben nagyon-nagyon finom.
Tehát az egész, ahogy így elmesélni, ez egy ilyen borzasztó családiasnak tűnik, akkor is, hogyha csoportok jönnek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkinek csinált kedvet.
Igyekszünk, ezért is van létszámkorlát minden rendezvényünkön, hogy megtartsuk ezt a családias hangulatot, hogy mindenkire legyen idő, hogy személyesen válaszolhassunk a kérdéseire, ha vannak.
Azt hiszem, hogy mindenkinek csak ajánlani tudom, akár a programot, mert mi ezt unokánkkal végigéltük, aki már ismerte a programot, és mégis úgy csinált, mintha most lenne először. És nagyon szépen köszönöm a Kecskevilág Farm tulajdonosnak, Herzog Anitának ezt a kis rövidke tájékoztatót. Kéri Juli volt a beszélgetőtárs.
Ebben a vidám hangulatba telt a beszélgetésünk, ami után nagyon hamar sajnos bekövetkezett a pandémia. Sokat gondoltam rá, hogy Anitáék hogy élik ezt meg, mert nyilván a rendezményeket most meg kellett szüntetni, ezért úgy gondoltam, hogy megkérdezem, hogy is vannak, hogy léteznek.
Köszönöm szépen, hogy gondolt ránk. Hát igazából megvagyunk, egészségesek vagyunk, és végül is most ez a legfontosabb. Hát sajnos a dolgaink nem úgy alakultak, ahogy 2 évvel ezelőtt gondoltuk, hogy alakulni fognak, és nem pont ott tartunk, ahol szerettünk volna tartani, de nem megyünk előre. Ez mindig evidens, hogy megyünk előre, és alkalmazkodunk ahhoz, ami éppen van. A helyzet most azt hozta, hogy az elmaradt rendezvények, és hát így nyilván az elmaradt bevételek miatt kénytelenek voltunk úgy dönteni, hogy a kecskék egy jó részétől megválunk. Szerencsére sikerült nekik jó helyeket találni, úgyhogy az idei szezonban nem fogunk tudni fejni és sajtot készíteni. Maradtak a disznók, maradt a húsfeldolgozás,
és meglátjuk, hogy jövő tavaszra lesz-e akkora állományunk, amivel megint neki tudunk kezdeni a sajtkészítésnek, vagy esetleg még egy évet leszünk kénytelenek kihagyni.
És abszolút mindenféle tevékenységük megszűnt, tehát csak annyi maradt, hogy a meglévő állatokat gondozni?
Nem, ez sosem csak ennyi. Hát ugye a párom munkát vállalt, hogy legyen bevétel, én is találtam munkát magamnak emellett, és hát ugye most még a húsvétra készülve, gőzerővel készülnek a hústermékek, ugye a sonka, a kolbász, a szalonna. Igazából a termékek jó része már kész van, most már csak el kell adnunk.
Hogy tudják értékesíteni?
Hát mi ugye élelmiszerbolt vagyunk, hozzánk szokott vásárlók továbbra is jönnek hűségesen, örülnek, hogy egészséges terméket vehetnek, hogy tudhatják, hogy mi az és honnan jött, úgyhogy ezzel a részével hál' Istennek nincs problémánk. Jönnek is és el is viszik, amit készítünk, és akkor hát most tavasztól a költözködésé lesz a főszerep, mert ezt a házat, amit béreltünk, és ahol eddig folyt a húsfeldolgozás, ezt vissza kell adjuk, és most az istállóban fönn igyekszünk minden feltételt megteremteni, hogy oda föl tudjuk költöztetni a feldolgozó tevékenységet, és akkor végre ott egy helyben majd mindent meg tudunk oldani, úgyhogy jó lesz ez, ha kész lesz, csak még elég sok dolog kell addig, hogy ez megvalósuljon.
Hát akkor hál' Istennek az optimizmus az megmaradt, és ezek szerint valami újdonságra készülnek.
Igen, megálmodtunk egy elképesztően jó rendezvény helyszínt, ott bent az istállóban, üvegfalakkal, az állatokkal, egy helyen, de külön légtérben, tehát, hogy ilyen igazi kis vidéki romantikás hely legyen Budapesttől pár kilométerre. Nagyon jól kitaláltuk, úgyhogy most jön majd a megvalósítás.
Tehát ez akkor ezek szerint még izgalmasabb helyszín lesz, mint ami volt. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok, és főleg kitartást.
Köszönöm. Ha szerencsések vagyunk, akár meg is lehet.
Végül közeledik a költészet napja. Somogyi Ágnes beszélgetésében József Attiláról hallanak.
Valaki Anna irodalomtörténész több mint két évtizede kutatja a József Attilával kapcsolatos legendák, félreértések, közhelyek mögötti igazságot.
Pszichológusokat és az orvosokat érdemes megkülönböztetni egymástól, mert József Attila a pszichoanalízisre, amit laikusok is tarthatnak, nem feltétlenül orvosok, pszichiáterek, maga jelentkezett. Maga volt kíváncsi önmagára, és neki ez egy alkotó módszere volt. Én például a szabad ötletek jegyzékét még műhely naplónak is tekintem, ahol éppen önmagát térképezi fel a belső világát. Tulajdonképpen amik a betegségének mondanak, hogy skizofrén volt, az viszont nem a pszichoanalitikusoknak köszönhet, hanem az orvosoknak, elmegyógyászoknak, hiszen őt bevitették a végül a Sziesztába, de majdnem a Lipóton kötött ki szegény. Sajnos a pszichiátria olyan, hogy aki bekerül a gépezetbe, arra olyan diagnózist akasztanak, amit tudnak. Ők skizofrénnek tekintették ezeket a tüneteket, amelyeket ők produkáltak, rájátszott a tünetekre. Bosszúból nem tudtak vele mit kezdeni, az az igazság. Félrekezelték, hát skizofréniával kezelték, akkor nem is nagyon írt, amikor ezt a kezelést kapta, meg bódították, alig bírt írni, szerencsétlen. Ott inkább csak húzták az időt, amíg a Bach doktor szabadságon van.
És utána pedig megjön Bach doktor, és aztán kiengedi.
Igen.
Hogy miért engedi ki?
Mert nem tud vele mit kezdeni.
És gondolja, nem gondolja végig azt, hogy milyen veszélyben van?
Azt írta Jolánnak, hogy csak egyre vigyázzon, hogy nehogy felkösse magát.
Hát akkor tisztában volt hát vele, hogy veszélyeztetve van arra.
És ami a Bach doktor legnagyobb bűne az én szememben, nem az, hogy kienged, tehát jó, persze, addig van valaki egy szanatóriumban, amíg fizetik érte a szolgáltást. Hát 60-i Bertalan már nem tudta tovább fizetni. gondolták, hogy a család. De az a szörnyű, hogy amikor meghalt Attila, akkor ő rögtön írt egy nyilvános patográfiát róla, amiben kijelentette, hogy endogén, tehát öröklött elmebetegségben szenvedett. Ez olyan volt, hogy Pilátus mossa kezét. A felelősséget rögtön elhárította magáról, az orvosokról, a szép szószerkesztőségéről, a családról, mindenkiről, ezáltal, hogy megbélyegezte halála után, és azért van rajta most is a skizofrénia bélyege, ami engem a legjobban zavar a világon.
Hát aki skizofrén, az azért ilyen tiszta logikából nem hiszem, hogy tud alkotni.
Hát nem, egyáltalán nem tud alkotni. Hát ez
mert
a
szétesik, igen, a személyiség.
Hát ez a legfontosabb pedig tünete, hogy a skizofrén ember szétesik, nem alkotóképes. Ő pedig akkor írta a legfantasztikusabb verseit, amikor már tudatosan készült a halálra. Kitudódott az is, hogy a sziesztában volt, és akkor gyakorlatilag attól is megijedt, hogy híre megy annak, hogy ő elmebeteg, és akkor kezdődött benne, hogy ez a labilitás, neki nem jött össze a szerelem, a Flórába is kételkedett. Meg szeretne gyógyulni, de tudja, hogy a valóságban erre nincs lehetőség, és tulajdonképpen ez a meghasonlás vezette őt szerintem az öngyilkosságba.
Ha nem skizofrén volt, akkor mi volt az ő betegsége?
Maximum ugyanaz, mint Juhász Gyulának és a nagyon sok művésznek a mániás depresszió. Hogy egyszer fönt vagyok, eufóriás vagyok, minden megy, jókedvű vagyok, és akkor pár nappal később minden magyarázat nélkül az ember elfárad, összetörik, fekszik napokon át, nem gondol semmire, vagy nem tudjuk, hogy mire gondol, de minden esetre úgy érzi, hogy meg kell halni. És akkor másnap megint feltámad.
Minden oka meg volt rá, hogy depressziós legyen, nem? Úgyhogy végig gondoljuk ezt az öcsödi évektől.
Hát igen, ez az öcsöd, ez már eleve. Ez már neki az élete kezdetét, az annyira tönkretette, ugye, hogy a saját identitásában ingatták meg.
Attila név pedig igen, nincsen.
Igen, és hogy eltűnik a mama, aztán megjelenik és megint eltűnik. Ez a másik.
Miután már eltűnt,
igen,
az apa.
Igen, itt történtek a legnagyobb bajok. Mert még a rossz minta is minta, de az, hogy nincs minta, már hogy férfi minta, az tragédia. Azért kapaszkodok minden idősebb férfiba, mint pótapába, mert így akarta magának beszerezni.
A szerelem se segített.
Nem volt szerencséje, mert gyereknek tartotta mindenki, szóval nem férfinak. Tehát a nőkre gondolok. Kisfiús volt. Nagyon sokáig rá is játszott, és mindenki inkább jó kis barátnak tartotta, és imádták a társaságban a lényét. Attilának szerintem ez az égi nő végül is a mama lett. Anyához közelítő verseket írt, hogy irgalom édesanyám, meg édesanyám egyetlen drága, te szüzesség kiírt virága, hogy utánad bennyek, hogy amikor ez már megfogalmazódik benne, az már a halálban való egyesülésnek a terve, kimondott terve, csak az nem hallja ki belőle, aki nem akarja. Na és hogy miért éppen december 3-ára esett a
Borbála.
Borbála napja és édesanyja születésnapja. Na most hát az élet megy tovább, és az ember találkozik újabb és újabb tényekkel. Most éppen egy Juhász Gyula és József Attila kapcsolatát feltérképező drámán dolgozom, felolvasó színpadi drámán, és nekem most az a meglátásom, egy évben haltak meg, mind a ketten öngyilkosok lettek, Juhász Gyula áprilisban, Attila decemberben, József Attilában az őt felfedező mester vagy apapótló figurának a példája egy olyan gyászreakciót is kiváltott, látta, hogy ez az ő sorsa. Ő is élhetetlen. Ő se vitte semmire. Nem kapta meg a Baumgarten díjat. Nem tudott eladni a könyvéből a Nagyon fájból. Belelovalta magát ebbe a sikertelenségbe, és aztán Szárszón ezen morfondírozott egész idő alatt. Ezért sírt annyit, meg mondta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, és ezért nem vett magához ételt. Hogy is mondta, hogy már bármikor tudok verset írni, csak élni nem tudok. Tulajdonképpen, mint hogy lekopírozta Juhász Gyula halálát.
Ez döbbenetes.
Igen. Hát olyannyira, hogy a Meghalt Juhász Gyula című verse, amit akkor írt, amikor Juhász Gyula meghalt, de nem jelent meg életében, mert még dolgozott rajta. Búcsú levelei egyikében elküldte Cseréb Falvinak egyetlen szó változtatással, hogy micsoda példát adtál nekünk, ugye, mely békén bontja most a sírt, a láma sírt helyett most a sírt. Tehát ha azon vitatkoznak, hogy József Attila öngyilkos lett-e vagy sem, akkor tessék elolvasni ezt a sort. Nem az számít, amit ő leírt.
Le vagyok győzve. Le vagyok győzve. Győzelem, ha van. De nincs, akinek megadjam magam. Úgy leszakadtam minden más világról, ahogyan lehull a gyümölcs az ágról. Szurkálnak, óvnak, tudós orvosok. Írnak is nékem. Én átolvasok. És dolgozom. Én ha lepapíralom. A működésben van a nyugalom. Én állat volnék és széjjentelen nélkületek. Kik játszotok velem. Köztetek lettem bolond. Én a véges. Ember vagyok. Így vagyok nevetséges.
Ez a vers, amelyet Cserhalmi György előadásában hallottak, az bizonyítja, hogy József Attila feladta a kezelésekbe és a gyógyulásába vetett hitét. Ez a nagyon fájdalmas felismerés már az első sorból is látszik. Le vagyok győzve, győzelem, ha van. De az is, hogy köztetek lettem bolond, mert nem volt senki, aki még időben segíteni tudott volna rajta. Az interjú elég régen, 2012-ben készült, így feltétlenül kiegészítésre szorul. Kedves beszélgető partnerem, Valahi Anna, író, irodalomtörténész, egyetemi magántanár, 2018-ban, 70 évesen sajnos elhunyt. Így vált ez a beszélgetés kettős megemlékezéssé, egyrészt a tragikus sorsú költőről, másrészt az ő pályájának, életének egyik legalaposabb kutatójáról. Somogyi Ágnest hallották.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden páros héten szerdán este 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek minket a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-túl. Mai műsorunk riporterei Ámen Zsóka, Meskő Bánk, Somogyi Ágnes és Rorda Judit voltak. Nevünkben is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, május 1-én.